Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan további érdekességek várnak a Road Movie közösségi oldalain és a roadmoviepodcast.hu weboldalon is. Ha pedig összefoglaló szeretnél a beszélgetésben elhangzott legfontosabb említésekről, iratkozz fel a hírlevélre a weboldalunkon, és az exkluzív tartalmak mellett még egy CEVE utalványt is küldünk ajándékba. A Road Movie Podcast kiemelt támogatója az MBH Go hitelkártya. További támogatóink a biztonságos utazások szakértője, a Cserisz utasbiztosítás, illetve a CEVE fotókönyvek gyártója, a CEVE. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 7. évadának első adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Hát közel 3 hónapos szünet után, tehát újra itt vagyunk, és indul a Road Movie Podcast 4. éve. Amint többet dolgoztunk, mint valaha. Így biztosan mondhatom, hogy nem telt tétlenül az elmúlt pár hónap. Emellett persze pihenni is kellett, és bár nagyon jól estek azok a kommentek és üzenetek, amelyekben néhányan finoman jeleztétek, hogy ideje lenne új epizódtal jelentkezni, bizony ebben a munkában is el lehet fáradni, és fél évente szükség van egy hosszabb akkumulátor feltöltésre. Amiben volt egy Ecuadori út is, az erről készült podcastet február 15-i adásunkban meg tudod hallgatni, ha esetleg lemaradtál róla. Lesz pár újdonság idén, amiről inkább majd folyamatosan beszámolok, mert nem szeretném hosszúra nyújtani a bevezetőt, amit többen jogosan tettetek szóvá. De egy valamit itt az évad elején mindenképpen jeleznék. Észre fogjátok venni, hogy idén, szerencsére, a korábbinál is több partner, szponzor csatlakozott a Road Movie Podcasthez, akik megjelenéseivel fogtok találkozni már ebben az adásban is. Kérlek titeket, hogy fogadjátok őket szeretettel. Egyrészt azért, mert nekik köszönhető, hogy nem csak hogy a jövőben is lesznek Road Movie adások, de ezek és a podcasthez kapcsolódó összes tartalom továbbra is ingyenesen lesz elérhető mindenki számára. Így nem tervezek és nem is fogok sem előfizetési díjat bevezetni, sem tőletek Patreonon meg egyéb csatornákon adományokat kérni. Ez szerintem szuper és ritka dolog. Másrészt a támogatók által tudunk folyamatosan fejlődni. Nélkülük nem csak podcast nem lenne, de weboldala sem, nem indult volna el tavaly a hírlevél, nem lett volna fotópályázat, nem lenne Road Movie Live, és azt is nekik köszönhetjük, hogy tavaly a tervezett 2x8, vagyis 16 adás helyett 20 Road Movie podcast jelent meg, ami remélhetőleg idén sem lesz másképp. Végül pedig, talán a korábbi médiás múltam miatt is, különös figyelmet fordítok arra, hogy minden szponzori megjelenés organikusan témához, vagyis a beszélgetéshez kapcsolódjon. Értéket, információt és valós tartalmat adva nektek, hallgatóknak. Bízom benne, hogy ez sikerült megvalósítani. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, illetve még egy dolgot fogsz észrevenni. A kedvenc tárgy kérdést, amit eddig minden adásban feltettem a vendégeimnek, az idei évtől kivezettem. Úgy éreztem, ennyi volt benne, gyakorlatilag minden elhangzott, így kissé el is fáradt. Helyette viszont egy sokkal izgalmasabbat találtam ki az adás vége felé, majd meglátod, ezért is érdemes végighallgatni a műsort. Na itt és most pedig forduljunk az adásra, ami egy nagyon fontos témát dolgoz fel, és talán még egyik vendégem történetesen volt akkora hatással rá, mint Donka Noémié, amit először a tavalyi járatlan utakon fesztiválon hallottam. Noémi, a papírszárnyak.hu oldal gazdája, szenvedélyes utazó, az egyedülutazás lelkes hívője, aki más országok mellett sokat jár Dél-Amerikában is, amely kontinensről és az egyik utazása kapcsán megtörtént esetről, valamint legfőképpen annak tanulságairól fogunk ma beszélgetni. Mint említettem, rám nagy hatással volt, és már a legutóbbi ecuadori utazásomra is egy picit más szemlélettel készültem, Noémi történetének ismeretében. De mindezt majd inkább ő fogja elmesélni. Szia Noémi, üdvözlek a Road Movie Podcast 2024 első adásában. Örülök, hogy te vagy az első vendégem.
Szia Péter, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
És találkozunk hétvégén is, mert ugye a Járatlan Utakon Fesztivál lesz, bár amikor ez az adás megjelenik, akkor már túl vagyunk a Járatlan Utakon Fesztiválon, úgyhogy remélem majd utólag is visszaigazolja az élet, hogy volt egy szuper kerekasztalunk, amire közösen készülünk, de az teljesen más témáról fog szólni. No, hát ugye a mai adásban elsősorban, hogy bevezetőben elmondtam, Dél-Amerikáról, azon belül szerintem legfőképpen egy kubai utazásodnak a történetéről, ami említettem, hogy rám legalábbis nagy hatással volt, de szerintem tanulsággal szolgál, nagyon sok mindenki számára fogunk beszélgetni. És akkor ezzel összefüggésben arról, amiről többek között a járatlanotokon fesztiválon is meséltél, hogy milyen nehézségei lehetnek egy utazásnak, ami kívülről nagyon vonzónak és menőnek tűnik, hogy valaki utazik, főleg egyedül, de hogy azért ez a műfaj ez néha nagyon göröngyös is tud lenni, már mint az út, az oda vezető út, meg az út maga is. Mint minden vendégemtől tőled is megkérdezem, illetve megkérlek, hogy egy kicsit mesélj magadról. A papírszárnyak.hu nevű oldala, ami a tied, amit én alaposan átnéztem, amikor te megkerestél engem, mert ugye te kerestél meg még a tavalyi évben, hogy szereted a road movie-t, és szívesen beszélgetnél, és akkor az első, ami nekem így szembe tűnt, hogy papírszárnyak egy ilyen erős lány oldala, egy ilyen erős lánytól, egy ilyen oldal, ami egy ilyen törékenységet jelképez. Miért ezt a nevet választottad, és miről szól az oldalad?
Az oldalam az főleg utazásról szól, de amikor elindítottam 2019-ben, akkor az utazás volt az egyik lába, a másik lába pedig az olvasás, ugyanis mind a kettő a szenvedélyem. Nagyon szeretek olvasni és utazni is, és úgy gondoltam, hogy ezt a kettőt próbálom meg összegyúrni és egy oldalba beletenni. És így indult el a papírszárnyak ezért a név, ugye a papír, mint olvasás, könyvek,
értem.
A szárnyak, mint repülőgép, utazás.
Jó, ezt nem tudtam, de ez fönn van az oldalon egyébként, hogy az olvasás azt tudom, mert annak ugye van nyoma és látható, sőt könyvajánló is van az oldalon.
Igen.
Majd aki a hírlevelre feliratkozott, az meg fogja kapni ezeket a kivonatokat, hogy mik azok a könyvek, amiket te ajánlasz, de azt hiszem ez a történet, az ott nincsen így leírva, de ez nagyon
lehet,
érdekes.
Lehet, hogy nincsen. Igen, igen. Ezt majd pótolom akkor.
Ha jól tudom, a műfajt, az utazás, mint műfajt, te elsősorban egyedül műveled, és így is kezdted. Ami nem egy kényszer szülte, az adás alatt beszélgettünk arról, hogy sokan gondolják azt, hogy az egyedülutazás egy ilyen kényszer szülte dolog, mert nincsen kivel menni, de szerintem mind a ketten tudjuk, hogy valójában nagyon sokat nyújt. Te miért szeretsz egyedülutazni?
Nekem a legelső szóló utazást azt a kényszer szülte, viszont utána az összes többit már az igény szülte arra, hogy egyedül utazzak. Szóval el kellett indulni ezen az úton, és nem volt teljesen organikus az, hogy én egyedül szerettem volna bejárni a világot, de miután kipróbáltam, utána láttam, hogy ez abszolút passzol a személyiségemhez. Alapvetően egy elég nyitott ember vagyok, és könnyen tudok barátkozni, és nekem ez nagyon tetszett a szóló utazásban, hogy igazából ott akkor vagyok egyedül, hogyha egyedül szeretnék lenni, ha pedig társaságot szeretnék, akkor elég könnyen lehet barátkozni, ismerkedni az úton, akár egy étterembe, akár tömegközlekedésen, bárhol, és nagyon tetszett az a szabadság, amit adott, és az is, hogy mennyire én vagyok felelős minden döntésemért, és ezt a mai napig nagyon szeretem benne, hogy nem lehet senkit hibáztatni. Ott egyértelműen te hozol meg minden döntést, te viszed azokat végig, és ha valami rosszul sül el, akkor valószínűleg te csináltál valamit úgy, ahogy nem kellett volna, ha pedig jól sül el, akkor meg megveregetheted a válladat, hogy ügyes voltál.
Igen, és ezt szoktam mondani, hogy magaddal nehéz összeveszni, tehát általában a konfliktusokat nagyon sokszor az generálja, hogy születik egy döntés, előre nem tudjuk a kimenetelét, és az egyik elkezdi a másikat hibáztatni, de hát saját magad esetében ezt nehéz megtenni.
Néha össze lehet veszni magunk, csak hamar ki kell békülni.
Hát könnyebb, kénytelenek vagyunk kibékülni. Legalábbis az esetek többségében ez megtörténik. Említetted, hogy ha szeretnél, akkor van társaságod. Ezt én is tapasztalom, hogy valóban, hogyha az ember akar egyedül utazás közben egyedül lenni, visszavonulni, nem akar kommunikálni, kikapcsolja a telefonját, akkor az bármikor meg tudja tenni, de hogyha szeretne, akkor tényleg könnyű társaságot találni, és az is igaz, hogy a társaság is könnyebben megtalál téged, hogyha egyedül vagy, mert nem zársz össze a társaságoddal, egy étteremben ülsz, egy egyedüli ember sokkal könnyebben megközelíthető. Te mennyire keresed a többi világutazó társaságát?
Attól függ, hogy éppen hova utazom, és milyen hangulatom van, meg hogy hol szállok meg például, mert ha hostelben szállok meg, akkor ott nyilván több az esély arra, hogy az ember tudjon ismerkedni, hogyha szeretne. Szóval attól függ általában, hogy milyen hangulatom van, milyen kedvem van.
Te nem érzed úgy, hogy azok a beszélgetések, amit a többi úgynevezett világutazóval folytatsz, azok viszonylag ilyen egy pályán mozognak. Tehát körülbelül ilyen 10 kérdés, 10 válasz tengelyen le lehet írni, hogy hogyan zajlik, honnan jöttél, hova mész, átbeszélitek, hogy ki merre járt. És akkor úgy nagyon sokszor egy ilyen, tudod, egy negyed óra, 20 perc után úgy oké, és akkor miről tudunk még beszélgetni, és ritkán megy tovább értékes irányba.
Igen, sajnos van egy ilyen felszínessége, mert nyilván az első percben nincs túl sok dolog, amiről tudnánk beszélni, csak az, hogy egy helyen vagyunk, miért mentünk oda, és onnan hova megyünk, általában ezek a fő témák. És ez fárasztó is tud lenni, amikor az ember mondjuk több hetet utazik, és akkor a harmadik hét utolsó napján még mindig erről kell beszélni. Az egy kicsit fárasztó, de amúgy meg nagyon sokat lehet belőle tanulni, mert a többi utazó történetéből tudunk tanulságot levonni, vagy tudjuk alakítani úgy az útvonalunkat, hogy az nekünk megfelelőbb legyen. Tehát elmondja, hogy mondjuk valami olyat látott, ami kiadhatatlan, és megfontolom, hogy megnézem, vagy azt mondja, hogy nem tudom, akkor a tömeg volt, hogy oda abban az időben nem érdemes menni, akkor átütemezem, hogy mikor megyek oda. Tehát nagyon sokat lehet ezekből a beszélgetésekből így gyakorlatban az utazás alatt is elsajátítani.
Ez valóban így van, de nekem ezzel kapcsolatosan is van a kontratapasztalatom. Minden élményt, minden ember a saját személyiség és lelkiállapot alapján él meg. Tehát én nagyon sokszor jártam már úgy, hogy pont amit te elmondtál, találkoztam valakivel, terveztem egyébként, hogy mondjuk egy adott országban elmegyek valahová, és az ő véleménye alapján majdnem úgy döntöttem, hogy nem megyek el, mert azt mondta, hogy nem jó, nem tetszett, és oda mentem, és hát életem egyik legnagyobb élménye volt, és ugyanez visszafelé is, tehát valaki azt mondta, hogy kihagyhatatlan, és tudod, tök mások a preferenciái, vagy mást él meg kihagyhatatlannak, mint ami engem érdekel, szóval...
De azt gondolom, hogy egy érett személyiség ezt el tudja helyezni, hogy egy ajánlást mennyire fontol meg, függ attól is, hogy ki ajánlja, nyilván, mennyire ismerjük azt a személyt, de szerintem alapvetően jó irány, hogyha próbálunk ezekre az ismeretekre hagyatkozni, csak hallgassunk a belső hangunkra is. Tehát én is volt olyan hely, amit kihagytam, például Kolumbiában, pont amit egyébként írtál múltkor a minkát, én azt sajnos kihagytam, mert én...
Valaki más vélemény alapján?
Igazából a saját, mindenki ajánlotta, és majdnem elmentem, de akkor a saját álmomról mondtam volna le, mert én helyette Márquez szülőfalujába mentem el, ugye egy híres író, Gabriel García Márquez, akit nagyon szeretek, és inkább úgy döntöttem, hogy az ő pici falujába megyek el, ahol rajtam kívül néhány ekvádori turista volt egyébként, és teljesen üres volt, turistáktól mentes volt így a kis falu, és nekem az szerintem sokkal többet adott, mint másnak minka ad. Értem, hogy ez miért ad sokat, csak nekem személy szerint, mert ugye van bevonódásom az irodalomba, ezért az adott nagyon sokat.
Biztos, hogy többet adott. Amikor elkezdted mesélni, hogy hová mentél, akkor pont azt akartam mondani, hogy feltételezem, hogy kevesebb turista volt, mint minkában. Mert az is egy igazság egyébként, hogy sokszor azok a helyek, egyrészt, hogyha lelkileg, vagy valamilyen kötődés miatt neked fontos, hogy rátalálsz egy olyan helyre az adott országon belül, amit úgy, tudod, úgy igazán magadénak tudsz érezni, és úgy érzed, hogy te fedezed fel, nincsen tele turistával, körbenézzel, és felteszed magadnak a kérdést, hogy itt miért nincsen senki, ez egy fantasztikus hely, amit nyilván nem tudsz átélni mondjuk minkában, ami ez Kolumbiában a Santa Martától, tehát az óceánparttól nem messze, fönt a hegyekben, igazából egy ilyen kis hegyi falu, az ős erdő, vagy az esőerdőnek a szélén, ahonnan nagyon jó túrákat lehet tenni az esőerdőbe, de az elmúlt évtizedekben a hátizsákos turisták azért szépen felfedezték maguknak, tehát egy ilyen turisthubbá vált. Tehát ott nincsenek ilyen megélések, mint amit te valószínűleg Márquez falujában megéltél.
Igen, és ennek ellenére sem ajánlanám mindenkinek Aracatacát, azt a települést, ahol jártam, mert igazából nincs ott mit csinálni, csak nekem adott nagyon sokat. De aki szereti az irodalmat, vagy érdekli ez a vonal, vagy egy kicsit más szeretne látni, annak jó lehet, de nem feltétlen mindenkinek ajánlanám.
És nem is kell mindig mindenhol csinálni valamit. Sokszor tényleg csak az a legjobb, hogyha vagy önmagadban. Na, hogyha már belevágtunk itt Dél-Amerikába, még mindig az egyedül utazás vonalán maradva, elmondott kérlek, hogy merre jártál eddig életed során. Tehát melyek voltak azok az országok, kontinensek, amiket akár egyedül, akár társasággal már felfedeztél, és akkor szerintem majd egy szép lassan elkanyarodunk Dél-Amerika, meg elsősorban Kuba felé.
Én ugye szólóutazás Szarajevóban kezdtem, az volt a nagy szerelem az életemben, hogy oda el kell jutnom, nem tudom miért volt egy ilyen késztetés bennem, és oda volt nagyon nehéz partner találni, aki erre vevő lett volna.
Pedig szuperváros.
Nagyon szuperváros, nem is értem.
Abszolút.
Mindig csak a kifogásokat kaptam, és végül is úgy volt, hogy egy ismerősömmel indulunk neki, de ő meg a szabadságok miatt állandóan kereste a... Vagy hát nem kifogást keresett, csak ugye nehezen tudta megoldani, és tehát az idő, drágultak a repjegyek, és egyszer azt mondtam, hogy na jó, nekem elegem van, akkor én most megveszem ezt a repjegyet, és nekivágok, nem érdekel lesz, ami lesz. És nekem így kezdődött az egész utazás, és hál' Istennek, hogy Szarajevóba mentem, mert tényleg szuper hely, és teljesen beleszerettem ebbe a túrázási vagy utazási formába. Utána én szépen lassan Európát kezdtem el felfedezni egyedül. Voltam egy kéthetes Balkán körúton, mondjuk ott már anyukám szeme egy kicsit azért kikerekedett, hogy Albánia? Aha, jó hangzik. De aztán szegény most már egészen most már tudja, hogy mire számíthat tőlem, és most már nem igazán lepődik meg. Persze mindig aggódik, de most már tudja, hogy bármi kitelik tőlem igazából.
Olyan vendégszeretők egyébként Albániában is, tehát főleg, hogyha látják, hogy utazóként érkezel, tehát nem ilyen nagy bőröndöket húzzon magad után, meg főleg, hogyha egyedül vagy, akkor így nem tudom, tenyerükön hordoznak.
Igen, és itt tényleg Európa volt először a fő cél, aztán elmerészkedtem az USA-ba, ott pár városban voltam egyedül, Chicagóban, Bostonban és Washington DC-ben. Az is egy kicsit hosszabb utazás volt, az volt az első ilyen hosszabb út, főleg ugye óceánon túl. Nagyon jól sikerült, és akkor azon felbátorodva vágtam neki Latin-Amerikának, aminálom óriási szerelem volt már egészen a gimnázium óta, ott tanultam egy kicsit spanyolul, és én akkor beleszerettem a spanyolba is, meg az egész kultúrába, és akkor nekem így jött a Covid alatt egyébként Mexikó és Costa Rica, ezt a két országot kapcsoltam össze. Én Covid alatt is utaztam, mindig oda, ahova lehetett, mindig oda, ahova a saját oltásaimmal lehetett utazni,
Mexikóba
ami eléggé...
Igen,
meg az én oltásom eléggé limitált, hogy hova lehet menni, de mindenhova mentem, ahova lehetett menni, úgyhogy ez nem nagyon tartott vissza. Utána elmentem Törökországba és Grúziába egyedül, ami szintén azért picit más, mint az európai közeg. Utána volt egy kolumbiai kitérőm, egy kéthetes utazásom, aztán jött Dél-Kelet-Ázsia egyedül, ott Tájföld, Kambodzsa és Vietnám. Ugye tavaly évre terveztem egy 5 hónapos latin-amerikai utat, azt is teljesen egyedül, az egészen bejárva a latin-amerikai kontinenst.
Ó, ez egy elég szép lista. Fiatal korod ellenére elég sokat jártál már a világban, és ez mindegyik egyedül volt.
Igen.
Volt olyan tapasztalatod, hogy elmentél valahová egyedül, és utána mondjuk volt egy utazásod, a nem említettek, mert nyilván azokat nem említetted, ahova társággal mentél, és annak a tapasztalataiból kiindulva úgy döntöttél, hogy inkább mégiscsak szívesebben utaznál egyedül? Tehát nem válik az ember egy picit antiszociálissá, vagy nem válik öntörvényűvé ezáltal, mert nagyon-nagyon sokat utaztál egyedül, tehát ez kicsit személyiségformáló hatása is van.
Alapvetően én még mindig szeretek másokkal utazni, viszont sokkal egyszerűbb egyedül utazni, egyszerűbb eldönteni, hogy nekem mikor jó, mikor tudok menni, mekkora költségvetésből tudok menni, hova tudok menni, és ez mindig sokkal egyszerűbb folyamat, mint valakit megkérdezni, hogy szia, téged most érdekelne Kopenhága, mert mennék, igen, mikor, és megy ez a véget nem érő egyeztetés. Sokszor egyszerűbb azt mondani, jó, akkor én vettem egy repjegyet Kopenhágába, és mentem. Szóval ilyen szempontból egyszerűbb, de amúgy meg szeretek másokkal is utazni, és szoktam barátokkal, van egy könyvklub, aminek a tagja vagyok, és ott a lányokkal szoktunk külföldre utazni rendszeresen, vagy a barátnőimmel, úgyhogy abszolút ez előfordul. Most
akkor
is.
Megvan az egészséges egyensúly. És hát ugye említetted, hogy volt egy nagy terved, ugye Dél-Amerika, amit 2024, ez egy 23-as terv volt, ugye? Ez egy 2023-as terv volt, hogy 5 hónap alatt bejárod azokat az országokat, ahol még nem jártál, mert ugye hát Közép-Amerika, Mexikóban voltál, Kolumbiában voltál, és az első állomás Kuba volt. Különösen ez a kubai út változhatott meg nagyon sok mindent a szemléletedben, talán a személyiségedben, sőt, hát úgymond az egész életedben, és hát én bízom abban, hogy ezzel az adással is talán, legalábbis a történeted megismerésével másoknak is tudunk segíteni, tanácsot adni, vagy akár szemléletet formálni, hogy hogyan érdemes utazni. Ami hát ugye sokkal rövidebb volt, mint amire tervezted. Hogy indult ez az út, mennyit készültél rá, és miért pont Kuba volt az első állomás?
Én nagyon sokat készültem rá, mert nagyon komolyan vettem ezt az utat. Egy éven át gondolkodtam azon, hogy belevágjak el, mert van itthon egy lakásom, egy egzisztenciám, egy macskám, családom, baráti kör, minden szépen ki volt épülve, voltak hobbiaim, éltem egy teljesen átlagos, normális életet, és nagyon nehéz volt úgy dönteni, hogy én ebből kilépek, hogy úgy döntök, hogy ellent megyek az elvárásoknak, ami mondjuk az én koromnál már kicsit más lenne, nem az, hogy az ember feltétlen felfedezze a világot, hanem az, hogy inkább megállapodjon, és úgy döntöttem, hogy még most vagyok ahhoz viszont elég fiatal, hogy belevágjak, és úgy döntöttem, hogy elindulok. De tényleg egy év volt ezen rágódni, amíg eljutottam az elhatározásig, mert ugye felmondtam a munkahelyemen, én HR-esként dolgoztam korábban, ott felmondtam, és egy fél éves felkészülési időszak volt, amíg mindent beszereztem, próbáltam mindent azért elég költséghatékonyan, és megfontoltan beszerezni, rengeteg blogot, videót megnéztem, elolvastam, tehát nagyon komolyan vettem a felkészülést, én kiadtam a lakásomat, ahhoz minden papírozást elintézni, bérlőt találni, tehát hogy tényleg próbáltam a lehető legjobban felkészülni, és azért Kubát választottam, mert nagyon vonzott az az ország, nem tudom miért, nagyon régóta, hát vannak országok szerintem, ami így nem tudjuk megmondani, hogy miért vonzanak, de valami oda, mint mágnesként így húz minket. És nem tudom, ezért lett Kuba igazából, mert annyira tetszett, és azt éreztem, hogy ez jó lesz nekem.
Annyira ismerős ez az érzés, amit most elmondtál, hogy mennyit készültél rá, hogyan rendelted alá az utazás előtti hónapokat, vagy akár ez egy fél év is volt az utazásnak, amikor mindent irányba állítasz, és tudod, hogy megvetted a repülőjegyet, van egy indulási pillanat, és addig mi mindent kell elintézni, mit kell bevásárolni, megvenni, nem tudom, macskát kire fogod hagyni. És hogy közeledik az utazás időpontja, ugye egyre izgatottabbá válsz, és egyre inkább azt érzed, hogy szépen minden dolog, ami olyan lehetetlennek tűnt, kezd a helyére kerülni. Úgyhogy ez legalább annyira izgalmas szerintem, mint az utazás maga. És akkor elindultál, de mielőtt mi is elindulunk, és elrepülnénk Kubába, egy 30 másodperces szünetet tartunk, mert az Ibusznak is lenne egy ajánlata, hogyha te is egy közeledő utazáson töröd a fejedet.
Nyári előfoglalási árak az Ibusznál március 31-ig. Válasz 22 népszerű mediterrán úticél közül az Ibusz szervezésében, és szerez akár 30%-os előfoglalási kedvezményt nyári üdülésedre. Görögország, Török Riviera, Spanyolország és Majorka legszebb tengerpartjai téged várnak.
Köszönjük szépen a tippeket. Na, és akkor induljunk el. Pontosan mikor volt az indulás?
Május végén.
Igen. És mi volt a Kubán kívül, vagy Kubán túl? Mi volt az útvonal?
Elég sok tervem volt egyébként, és elég rugalmasan is kezeltem ezeket, de szerettem volna meglátogatni még több latin-amerikai országot, mert mint Közép-Amerikában, akár Nicaragua. Szerettem volna is elmenni Ecuadorba. Tervben volt Peru, Chile, Brazília, Argentina. Tehát szinte, ha nem is minden, amit kihagytam eddig, de a legtöbb országba szerettem volna ellátogatni, úgyhogy tényleg elég nagy szabású tár volt, és ugye úgy is fel kellett készülni, hogy időjárás függvényében melyik hónapban, melyik országba érdemes menni, tehát elég sok kutató munka is megelőzte ezt, de nem baj, mert ez a tudás legalább megvan, ezt nem fog elveszni.
Igen, ez egy komoly tervezés, még a Kolumbia kapcsán, amikor beszélgettünk, akkor mondtad, hogy te szeretsz hallgatni a megérzéseidre. Ezen utazás kapcsán volt-e bármi pozitív vagy negatív előérzeted?
Nem volt, rettenetesen vártam.
Rettenetesen vártad.
Igen, nagyon készültem rá. Ugyan ezt megosztottam a közösségi médián is, ezt a felkészülési folyamatot, és szerintem nagyon sokan velem együtt készültek erre az útra, meg velem együtt izgultak, meglátták, hogy tényleg milyen sok apró lépésből áll össze egy ilyen út, mert mint kívülről ez úgy tűnik, hogy az ember elindul és elmegy, maximum felmond, de hogy így nagyjából ennyi, hogy annyi mindent kell elintézni előtte, sok apró dolog, ami nem látszódik kívülről. Mivel több mások is beleláttak ebbe a folyamatba, és szerintem ők is kicsit a magukénak érezték ezt a projektet.
Igen, nagyon egyszerűnek tűnik. Tehát én most, mielőtt elmentem Ecuadorba, azt hiszem ilyen közel 100 tételből álló tudulistán volt, amit el kellett intéznem, de ilyen egészen apróságoktól tudod, hogy kinek adom a kulcsot, a lakás, a virágok locsolása, tehát hogy ezek jelentéktelen, de valójában nagyon fontos dolgok, szóval, hogy nem is tényleg nem gondolná az ember. És akkor megérkeztél Kubába, milyen útvonalon mentél, milyen légi csatlakozással?
Én Párizsba mentem, innen Budapestről, és ott egy jó barátnőm lakik, és nála szálltam meg egy éjszakára, és mi másnap kicsit Párizst is felfedeztük, én felmentem végre az Eiffel torony tetejére, úgyhogy volt egy
szuperül
kis...
Szuperül indult,
és nagyon jól éreztük magunkat, egyetemre jártunk együtt, és szuper volt kicsit felvenni a fonalat egymás életével kapcsolatban, és én onnan indultam Kubába, tehát Párizsból indult a gépem, ami 3 órás késéssel indult, ami az egyik okozója, vagy legalábbis befolyásoló tényezője annak, hogy rosszul alakultak a dolgok, mert ugye nagyon későn érkeztem sajnos Kubába.
Igen, majd ez mindjárt kontextusba fog kerülni, de tényleg néha jelentéktelennek tűnő dolgok tudják alapvetően befolyásolni azt, hogy mi történik velünk. Tehát én szoktam mondani ilyen példákat, hogyha nem tudom, történik egy baleset, tudod, hogyha még visszamész megnézni, hogy elzártod-e a gázt, vagy biztos bezártod-e az ajtót, csak 30 másodperccel indulsz később, akkor lehet, hogy ennek a balesetnek már nem vagy részese, szóval tényleg ilyen apróságok nagyon befolyásolják az embernek az életét. Csak a 3 óra késéssel viszonylag későn, tehát este vagy éjszaka érkeztetek?
Éjszaka, ilyen fél egy körül szállt, vagy éjfél körül szállt le a gép.
Hát az tényleg elég késő.
Igen.
És akkor elindultál a szállásra.
Igen, én ott a reptéren összebarátkoztam egy német párral. Még annyit szerintem fontos hozzátenni a történethez, hogy nekem egy ilyen Airbnb szállás állásom volt, és ott a háziadó nénivel, aki kiadja a lakását, én tőlem megkérdeztem, hogy van-e transfer, vagy ilyesmi, és mondta, hogy ő nem intéz, mert hallottam, hogy másoknak intéztek ilyen transfert, mondta, hogy majd a reptéren bármilyen taxival el tudok menni hozzá. Ott a reptéren én ugye megismerkedtem egy német párral, és nekik le volt fixálva már a transfer, és mondták, hogy nyugodtan csatlakozzak be hozzájuk, megnéztük térképen, hogy körülbelül 10 perc távolságra van kettőnk szállása, úgyhogy csatlakoztam hozzájuk. Tényleg késő volt, ez ugye abszolút egy befolyásoló tényező volt, hogy késő volt, sötét volt nyilván, és együtt indultunk el a belvárosba, mi elmentünk először ugye a német pár szállásához, őket kiraktuk, és még ott a taxiban, mikor ők is ott voltak, én megkérdeztem a taxi sofőrt, hogy mennyire biztonságos ez a környék. És azt mondta, hogy teljesen biztonságos, mint egész Kuba. És ezen felbátorodva, mivel amúgy is elég jókat hallottam az országról, hogy a közbiztonság a többi latin-amerikai országhoz képest meglepően jó. Kicsit ilyen illúzióban éltem, és azt gondoltam, hogy ezek alapján, az információk alapján csak nem lehet gond. Ugye egy 10 perces sétáról lett volna szó, és úgy döntöttem, hogy egyedül sétálom le ezt a távolságot. Kérdezték is, hogy miért nem a taxival mentem, mert pont ezért, mert megkérdeztem tőle, hogy biztonságos ez ott sétálni, és hogyha azt mondja, hogy nem biztonságos, eszembe nem jutott volna ott sétálni. De elindultam egyedül.
Szerettél volna költséget megtakarítani azzal, hogy nem a taxival vitetted át magad a 10 percre jövő szállásra, vagy kedved is volt sétálni egy picit, ugye megérkezéshez hozzátartozott, hogy te most átsétálsz a szállásodra. Mert olyan kézenfekvőnek tűnik, nem? Tehát, hogy egy ilyen hosszú utazás után, gondolom azért volt ez egy, nem tudom, 20 vagy hát ugye párizsi megállóval együtt több mint egy napos út, fél egykor leszáll a gép, gondolom, hogy egy-kettő körül lehetett, hát fene akar sétálni még ott éjszaka ágyat.
Nem tudom, szerintem vitt az adrenalin egyébként, meg lehet nem akartam bajlódni a készpénzzel, mert ugye a német pár kifizette a taxit, és úgy volt, hogy majd velük később ezt rendezem, és emiatt úgy voltam vele, hogy hát akkor igazából most az a 10 perc az nem egy nagy kaland.
Tehát milyen Havannának a belvárosa ilyenkor éjszaka, mert a dél-amerikai országok városaira jellemző, hogy a klasszikus értelemben vett old town, vagy a történelmi város, hogy ez napközben él és virul, és tele van emberekkel, árusokkal, minden volt nyitva, de sötétedés után gyakorlatilag teljesen kihalt és ijesztő válik, tehát egy abszolút más arcát mutatja, mint hogyha egy másik városban lennél, és akkor van egy másik városnegyed, ami viszont éjszaka él, és nappal sokkal halottabb ez Havannában. Ez a környék konkrétan milyen volt?
Kihalt volt eléggé. Kihalt. Voltak emberek az utcán, de azért nem sokan. Még szerintem az is fontos, hogy korábbi utazásaimnál is igyekeztem a lehető legjobban felkészülni az adott országból. Például Mexikóvárosban is, amikor ott szálltam meg, akkor utána néztem, hogy milyen közlekedési eszközt érdemes választani. Éjszaka például ott nem szabad sétálni egyáltalán, tehát sötétedés után igazából ott egyáltalán nem ajánlott, és ott soha nem is sétáltam egyedül, tehát mindig igyekszem ezeket a tanácsokat megfogadni és alaposan felkészülni. A sok információ alapján, amit én Kubáról hallottam, vagy amit elképzeltem róla, én azt gondoltam, hogy egy biztonságos rész, de egyébként nagyon romos az a belvárosi rész, eléggé lepusztult, nagyon sok ilyen összedőlt ház van, vagy ilyen több ilyen romos állapotban levő ház, szemetesek az utcák, büdösek sokszor. Úgyhogy alapvetően az utcakép az ilyen, az emberek egyébként meg teljesen normálisak, alapvetően este is, azt gondolom. Nem volt bennem egy olyan érzés, hogy ilyen borzalmasan rossz, vagy hogy félni kéne alapvetően.
És így sétáltál a szállás felé a kis hátizsákoddal.
Igen. Ami ugye, hát...
10 perc.
10 perc. Viszont nem a legjobb ötlet, ugye, mint azt a történetből lehet tudni, mert hogy eléggé figyelemfelkeltő. Nyilván egy egyedül utazó nő már abból, de egy nagy hátizsákkal, meg aztán főleg. Én ugye kerestem már a szállásomat, és a legszomorúbb az egészben, hogy én körülbelül, hát nem tudom pontosan, de szerintem egy 10 méterre voltam a háztól, tehát konkrétan egy háznyira voltam, és én már a háztámokat néztem, és várt rám egyébként a szállásadó néni, mert ő tudta, hogy késve érkezik a gépem, tehát hogy ő ott volt, és várt rám. Csak nem hallott, hogy mi történt az utcán. Ez pont egy sötétebb utcarész volt, de már amúgy tényleg megérkeztem a szállásomhoz, és bekerítettek 4-en, 2 férfi, 2-en előről, 2-en hátulról. Az egyik kölyük elkezdett folytogatni, és így mindenemet elvették igazából. Én nem nagyon tudtam mit tenni. Ugye levegőt nem kaptam, elkezdtem sikítani, de elég hamar rájöttem, hogy ez az életembe is kerülhet, úgyhogy ezt inkább abba hagytam, és tényleg mindenemet elvették. odáig, hogy a kis fülbevalót a fülemből kitépték, tehát hogy összesen nálam egy használt metrójegy maradt Párizsból, meg a ruháim, amik rajtam voltak. Hála jó Istennek, hogy az megmaradt, és egyébként más fizikai bajom nem történt, de ezen kívül tényleg mindenemet elvették, tehát papírzsepi nem volt nálam.
Tehát telefont, hátizsákot,
útlevelet, mindent.
Laptoppal, mindent, pénzzel és
igen.
Együtt.
Nyilván sok készpénz volt nálam, mert ugye Kubában nem nagyon lehet kártyát használni, meg más országba is vittem már az adott ország valutáját.
Hát meg 5 hónapra az ember azért.
Igen, meg a felszerelés, sok, amit olyan nagyon persze. Gondosan válogattam össze, azok nyilván kicsit speciálisabb felszerelés volt, víztisztító, vízálló cipő, stb., ami tényleg 5 hónapig kiszolgálja az embert elég sok időjárási körülmény között.
Én amikor azt mondtam, hogy ez nagy hatással volt rám, akkor gondolkodtam, hogy miért, és arra jutottam, hogy aki utazott már akár egyedül, akár társasággal, de egy hosszabb útra indult, vagy egyáltalán csak elindult utazni, az pontosan tudja, hogy milyen érzés az, amikor ugye az egész életedet viszed magaddal, tehát abban a táskában, legyen az bőrönd vagy hátizsák, ami neked a következő 2 hétre, 1 hónapra, 1 fél évre szükséged van, az ott van benne. Nem csak pénz, hanem a ruháid, a gyógyszereid, tehát igazából tényleg az élethez szükséges nélkülözhetetlen eszközök, és ott maradsz egy idegen országban, az éjszaka közepén, most az egy dolog, hogy a pénzet elvesztetted, de hogy rettenetesen védtelennek és kiszolgáltatottnak érzi magát ilyenkor az ember. Volt bármi előzménye? Tehát a semmiből került elő ez a 4 fiatalember, vagy érezted már, hogy figyelnek? Tudod, az ember így van egy ilyen 6. érzéke, hogy esetleg valaki figyel, vagy tényleg a semmiből?
Nem, én nem vettem észre egyébként, hogy követnek. Nyilván akik szemből jöttek, azokat nem láthattam, mert ők egy utcasarkon fordultak be, de hátulról egyébként követtek már egy ideje, mert utána a rendőrség visszanézte a kamerákat, néhány helyen vissza tudták nézni az utcákban a kamerákat, és egy ideje már követtek, nem végig, de egy ideje már jöttek utánam.
És akkor az is elképzelhető, hogy azért választották a támadás helyszínéül azt a pontot, mert látták, hogy már lassan megérkezett.
Meg hogy megálltam, tehát hogy lassítottam.
Igen, tehát sejtötték.
Igen.
Mi történt ezután? Tehát sikítottál, kiabáltál, volt-e bárki, aki a segítségedre sietett, akár
senki.
A házi néni? Tehát
senki, sajnos.
Az utcakövön gyakorlatilag.
Nem hallották, tehát hogy nem volt már kint más az utcán, úgyhogy sajnos ez volt az én hátrányom, hogy nem hallotta senki.
Mit csináltál? Tehát gondolom, ez egy kihalt utca volt, ott voltál.
Igen.
Nélkül. Futottál utánuk, vagy egyáltalán felmerülünk az emberbe, hogy követi őket, hát ha látja, hogy merre mennek, találkozik egy rendőr.
Én olyan mérges lettem, hogy elkezdtem utánuk futni.
Aha,
nem mondom, hogy ez a legjobb reakció 4 férfival szemben.
Nem, de bízik az ember benne, hogy követi őket, hát ha valaki jön, egy rendőr, nem tudom,
vagy valami.
Történhet,
igen, de azt nem tudtam volna nézni, én már akkor a földön ültem, hogy 4-en adnak minden értékemmel, és hogy így nézem őket. Úgyhogy elkezdtem utánuk szaladni, és elkezdtem kiabálni. Ugye az én szerencsém ebben a történetben, mert szerencsének kiabáltam. Azért nem volt nevezhető, de igen, pont az volt a szerencsém, hogy ugye én tanultam spanyolul, és bár nem használtam évek óta a nyelvet, de azért valami megmaradt, és akkor elkezdtem kiabálni spanyolul, hogy segítség és rendőrség. És ugye valameddig lekövettem őket, viszont nem tudtam sokáig futni, mert ilyen kicsit ilyen zegzugosak az utcák, és nem kockáztattam azt, hogy teljesen eltévedek, mert legalább tudtam, hogy valahol ott van a szállásom, ahol kiraboltak, és legalább az egy biztos pont volt az életemben, minden más ugye bizonytalan volt, úgyhogy csak egy ideig tudtam őket követni. Ott a másik utcában már, ahogy befordultam, volt 2 férfi, és nekik mondtam a nagyon béna spanyolommal, hogy mi történt, de nem tudtam olyan szavakat, hogy kirabolni például, tehát hogy azért voltak tehezítő tényezők, de hát azért a testbeszéd, meg a helyzet komolyság, az náluk is azért hát megértették, hogy mi a helyzet, és ők hívták fel a rendőrséget, akik ugye telefonban kérdezték, hogy mi történt. Hát spanyolul egy kubai rendőrnek elmondani, hogy mi történt 10 perccel, nem volt könnyű, és nem is biztos, hogy megértettek, de így vittek be egyébként a rendőrségre, tehát ők eljöttek értem autóval, és bevittek a rendőrségre.
És amint találkoztál ezzel a két helyével, és hívtatok a rendőrséget, akkor már a követés meg az utánok futást azt el is engedted.
Elengedtem, igen.
A szállásra nem is mentél akkor vissza.
Nem.
Bevittek a rendőrségre, és nem tudom, érezted, mert szóval, nem tudom, kell egy pillanat, amikor az ember egy ilyen helyzetben egy pici megnyugvást érez, tehát amikor azt érzi, hogy már biztonságban vagy jó kezekben van, gondoskodnak róla, foglalkoznak vele, ez a rendőrségnek milyen volt a hozzáállása?
Alapvetően egyébként azt mondom, hogy segítőkészek voltak, de a nyelvi akadályok miatt azért sokszor nem sokra tudtunk menni.
Senki nem
tudott angolul, és a fő probléma, hogy óriási hiány van, vagyis amikor kint voltam, hiány volt Kubában mindenből, tehát ezt úgy képzeljék el a hallgatók is, hogy el akartam menni mostóba, kértem papírzsepit a biztonsági őrt, és mondta, hogy neki nincsen, és valami gézlapot tudott adni, tehát nincs WC-papír is, nincs papírzsepi, nem azért, mert nem akart adni, mert nem tudott, nincs neki. Kértem ennivalót, és mondták, hogy hát nem nagyon tudnak adni. Egy zsömlét kaptam még hajnalba, és utána délelőtt kértem még egy szendvics, vagy bármit igazából, és mondták, hogy nem tudnak adni, mert nincs mit. És akkor éreztem, hogy hát basszus, hogy ha bárhol kirabolhattak volna a világon, azért pont Kubában nem a legszerencsésebb helyzet.
Igen, tehát, hogy azon kívül nyilván nem volt pénzed, de azért ez megoldható, tehát Western Unionon bárhogyan tudnak küldeni pénzt. Akkor az emberbe azért felmerül, hogy tulajdonképpen tudja pótolni azokat a dolgokat, meg valamilyen formában fel tud készülni a túlélésre, de hogy Kubában pont az elmondottak Igen. miatt, ez, hogy az áruhiány miatt ez lehetetlen. És tehát, hogy érezted azt, hogy a rendőrök most megpróbálják ezt a helyzetet megoldani, forró nyomon elkapni őket, megnézni a kamerákat, megtalálni. Tehát volt-e bármi remény arra, hogy neked visszakerülnek a dolgaid, vagy ez egy adminisztratív, ott töltött idő volt, felvették az adatokat, és köszönjük szépen, csinálj, amit akarsz.
Inkább adminisztratív jellegű volt, de komolyan vették. Tehát utána mi reggel ilyen 7 óra körül visszamentünk a helyszínre, beszéltünk tényleg a házi nénivel is, akinél utána később laktam. Később kikérték a kameraképeket, az egyik nyomozó beépített nyomozóként próbált meg információt szerezni, minden tárgyat, ami a táskámban volt, részletesen le kellett írni, azért ezt hozzátenném, hogy egy gyenge spanyol nem olyan könnyű az összes szint felsorolni, meg mindennek az értékét elmondani, és az is nehezítő tényező volt, hogy nem volt internet, tehát ha valamit mondjuk, vagy át akartam számolni, hogy mennyi mondjuk dollárba az adott dolognak az értéke, nem volt, mindent fejben kellett, alig tudtak kinyomtatni papírlapot, mert nem volt festék a nyomtatóban, tehát én alapvető problémák voltak ott, de egyébként volt, aki nagyon segítőkész volt ott is. Szerintem hát majdnem 12 órán keresztül nem volt olyan ember, aki angolul tudott volna.
Konzult ilyenkor nem hívják fel? Az első, hogy telefonálnak a magyar követségre, vagy konzulátusra?
Én mondtam már ilyen délelőtt, hogy én szeretném a magyar konzulátussal felvenni a kapcsolatot, és mondták, hogy az jó, de hogy? Hát mondom, én nem tudom, gondolom felkérni őket hívni.
Ha nem telefonon, igen.
Nem nagyon tudtak benne segíteni. Nem tudom, gondolom nincs rá nagyon pénz, vagy nem tudom, mi állt a háttérben. Ott nem is mindenkinek van mobilja, mobili, vagy internet az meg végkevésbé, és végül is én úgy kerültem kapcsolatba a konzulátussal, hogy egy itthoni ismerősömmel felvettem a kapcsolatot, a rendőr, az egyik rendőr Instagramján keresztül, és úgy szóltak a kubai konzulátusnak, és van egy ismerősöm, aki egyébként kapcsolatban van a kubai konzullal, mert ismerősök, és akkor így visszajutott a híre a konzulátushoz, és így tudtak ők megkeresni engem a rendőrségen, hogy tudták, hogy én már ott vagyok, de én nem hívhattam fel őket elég sok ideig. Aztán amúgy egyszer már fel tudtam őket hívni, de akkor pont nem vették fel a telefon, de nagyon sok ideig tartott.
Elment a helyszínre, tehát tőlük kaptál érdemes segítséget?
Igen, mert abszolút.
Ezzel kapcsolatos tapasztalatok viszont nagyon pozitívak, nem csak nekem, Igen. de másnak is, tehát hogy a külföldi, a külhoni nagykövetségek, azok tényleg mindent megtesznek a bajba került magyarokért.
Igen, abszolút minden, ami elvárható volt tőlük, és azon felül is mindent megtettek, értem, mert látták, hogy tényleg nagy a baj, tehát lelkileg is támogattak, anyagilag is segítettek, a családom utalt pénzt, és azt adták oda ugye átváltva, és segítettek elintézni az összes adminisztratív dolgot, bankkártyát letiltani, biztosítót felhívni, azt mind a konzulátusról intézhettem, ugye ideiglenes útlevelet segítettek kiállítani, és a hazajutásban is segítettek ugye átszervezni a hazatartójáratomnak az időpontját, úgyhogy maximálisan segítettek, és hogyha ők nincsenek, akkor nem is tudom, hogy jutok haza.
Hát igen, mert hogy akkor azt mondjuk el, hogy gyakorlatilag egy hét múlva te hazamentél.
Igen.
És úgy itt felmerült egy kérdés, még a Járatlótonkon fesztiválon kérdezte valaki, hogy nem volt esély arra, hogy valamilyen formában mégis folytatod az utadat. de hát ugye pont az útlevél hiány meg egyebek miatt erre semmi. Egyet megfordult a fejedben? Igen. Tehát amikor megtörténik egy ilyen eset, és akkor ott van az ember a rendőrségen, főleg, hogyha ott töltesz 6-10 órát, akkor azért így a fejedben tudod rendezni a soraidat, és elkezdesz azon gondolkodni, hogy oké, akkor ez megtörtént, kapcsoljunk át cselekvő üzemmódba, mi fog történni ezután. Tehát akkor még az a gondolat volt benned, hogy hogyan mész tovább, vagy akkor már minél hamarabb szerette volna hazamenni, és teljes mértékben eldőlt.
Én alapvetően nagyon cselekvő ember vagyok, és mindig a megoldást keresem, bármilyen nehéz helyzetben. Itt az egyedüli megoldás az volt, hogy mikor tudok leghamarabb hazajönni költséghatékony módon. Egész egyszerűen útlevél nélkül nem lehet utazni, tehát ideiglenes útlevélnél minél hamarabb haza kell menni. Ez alapvetően ellehetetlenítette az utazást, másrészt ugye nem volt mobilom, nem volt semmim, nem voltak bankkártyáim, tehát olyan alapvető dolgok, amik nélkül igazából szinte nem tudsz utazni. Nem beszélve arról, hogy nem voltak ruháim, nem volt napszemüvegem, nem volt kontaktlencsém, nem voltak gyógyszereim, tehát én a kontaktlencsémet egy vizes pohárba tartottam egy hétig, az, akinek van, az tudja, hogy nem a legjobb mód, de ott például nem tudtam venni kontaktlencse folyadékot, Kubában nem lehet venni gyógyszert. Tehát ha valamit fáj, akkor így jártál sajnos.
Pedig az egészségügyi ellátás úgy tudom elég jó Kubában.
Hát nekem azt mondták a helyiek, hogy a gyógyszertárok üresek. Szóval ott nem volt nagyon opció, haza kellett jönni. Egyébként a testvérem fel is ajánlotta, hogy ha szeretnék maradni, akkor valahogy megoldjuk. Tehát ő nagyon kedves volt, és igyekeztek a megoldásra, de ott nem volt más opció. És ugye nekem volt egy nagyon szoros büdzsé, amiből gazdálkodhattam a következő 5 hónapra, és abba egyáltalán nem is fért volna bele, hogy pótoljam ezeket a dolgokat, plusz az utazásnak a költsége, úgyhogy egyértelmű volt sajnos a döntés, hogy haza kell onnan jönnöm.
És hogy telt az egy hét? Mert ugye egy hét múlva tudtál hazajönni, tehát egy hétig ott voltál Havannában pénz nélkül, papírok, nem tudom, váltóruha és minden egyéb nélkül, ráadásul olyan körülmények között, hogy ezeket be se tudtad igazából szerezni. Igen. Voltak ebbe boldog pillanatok, vagy meddig tartott, amíg ezt fel tudtad dolgozni rövid távon, nyilván hosszú távon azért ez teljesen másképp néz ki.
Na hát boldog pillanatok nem voltak kint. Igyekeztem egyébként, én minden tőlemtehetőt megtettem, mert elmentem szalsza órára, itthon táncolok, és bachata órára is, szóval igyekeztem. Elmentem bizonyos helyekre, város nézni, stb., de rájöttem, nem volt órám, tehát nem tudtam nézni az idő múlását, nem tudtam, valaki azt mondta, hogy fél óra múlva jön a busz, az nem tudtam, hogy 2 perc telt el, vagy 1 óra, mióta mondjuk a busz megállóban állok. Tehát olyan alapvető pici dolgok, amire az ember nem is gondolna, igen. És így nekem borzalmas volt. Nem tudtam, én ugye nagyon szeretek olvasni, és ott volt a házi néninél valami könyv, tehát nyilván nem annyira érdekelt mondjuk pont az a könyv, de próbáltam olvasni, az sem. Nem segített, hogy a szobám, amiben laktam, az egy ablaktalan szoba volt, tehát fogalmam sem volt, hogy mikor kell fel a nap, időeltolódás volt, nem volt órám, és akkor most hajnal 5 van, vagy délután 5, az így, azt így nem nagyon tudtam, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt, meg hogy a családommal sem tudtam igazából kapcsolatba lépni. A házi néni telefonján már anyukámnak tudtam írni, ő kölcsön adta, és akkor tudtam anyukámnak írni, szóval tudtam az otthoniaknak azért helyzetjelentést adni, de nem tudtam velük beszélgetni.
A boldog pillanatokba beletartozik az is egy ilyen helyzetben, hogyha nevezhetjük ezt boldognak, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy bármilyen nagy bajba kerül az ember, valaki mindig segít, és mindig megismersz valakit, akit amúgy nem ismertél volna meg, vagy ezt az oldalát nem ismerted volna meg. Most a konzulon meg a nagykövetségen túl meg tudsz-e nevezni olyan szemét, akinek ezúton is hálás vagy, és egy nagyon pozitív emléket hagyott benned, segített neked átvészelni azt a pár napot, amit ott töltöttél?
Hát itthonról a barátaim és a családom, akik segítettek, nélkülük nem is tudom, hogy jutottam volna haza, és az is nagyon sokat segített utólag, hogy nagyon sokan érdeklődtek, hogy mi van velem. A barátaim írtak a családomnak, hogy nem hallottunk a Noémi felől, minden rendben van-e vele, hogy ez is egy nagyon jó érzéssel töltött el utólag. Kint pedig egyébként a házi néni az, aki eleinte próbálta szerintem magáról kicsit a felelősséget így lemosni, elhatárolódni az esettől, de aztán meg olyan közeli kapcsolatba kerültünk, ugye tényleg egy hétig náluk éltem, és velük reggeliztem, vacsoráztam, beszélgettem velük, nagyon jóban lettünk, és azóta én küldtem nekik csomagot itthonról, kis apróságokat, gyógyszereket, anyukámmal is már beszélgette Google fordítóval, szóval, hogy ő nagyon aranyos volt, meg az egyik rendőr segített nagyon sokat, akinek tudtam használni az Instagramját, és ő volt az, aki azt hiszem már 5 órával a rendőrségre kerülés után az első kedves szót kaptam, hogy minden rendben lesz, megoldjuk, ne aggódjak, és ő azóta is biztosította arra, hogyha bármikor Kubába mennék, akkor ő ott lesz, és rendőri felügyeletem lesz.
Ja, az ilyenekre gondoltam. Igen. Tehát az ilyen találkozásokra, vagy az ilyen gesztusokra. És akkor hazajöttél a semmibe, hiszen a lakásodat kiadtad, a munkahelyedet ott hagytad, a pénzedet gyakorlatilag teljes mértékben hát elköltötted, amit hát, ugye ott maradt ezeknél a útonállóknál. Milyen volt hazajönni? Ez egy nagyon általános kérdés, de azért gondolom, van ennek egy lelki feldolgozása is, ami igazából itthon éri utol az ember, tehát az a fajta üresség, az a fajta ilyen reményvesztettség, álomnélküliség, amiben az ember így belekerül. Én ezt tartom, talán még nehezebbnek, mint megélni kint magát a rablást.
Hát ez egy nagyon kemény, mély 2 hónap volt, miután hazajöttem. Én anyukámékhoz tudtam költözni, tehát az viszont nagyon jól esett, hogy van egy biztonsági háló mögöttem, és akkor értettem meg, hogy mennyire rettenetesen fontos az, hogy legyen mögöttünk egy ilyen háló, és néha nem is érezzük. Amikor kimentem, én nem éreztem, hogy ez ennyire erős, de akkor éreztem meg, hogy mennyien foglalkoznak azzal, hogy én jól vagyok-e, a barátaim írtak, nagyon finom kérdéseket tettek fel, nem nyomasztottak, de jelezték, hogy ott vannak mellettem, és ezek számítottak nagyon sokat. Szakemberhez is fordultam, mert úgy voltam vele, hogy ezt nem biztos, hogy egyedül kell feldolgozni. Hagytam magamnak időt, tehát szép lassan próbáltam meg ebből felállni, és ami nekem nehezítette ugye még ezt az egész feldolgozási folyamatot, hogy én a közösségi médiában ugye az egész utat közvetítettem, és nyilván erről is beszámoltam, és az eleinte nem is tudtam erről beszélni, hogy pontosan mi történt, csak az, hogy voltak, és nehéz volt azt is lekezelni, hogy milyen bántó kommenteket kapok, vagy üzeneteket kapok. Most már szerintem ezen azt gondolom, hogy egész jól túl tudtam jutni, és talán megtanultam kezelni, de még mindig rosszul tudnak esni ezek. De nyilván, aki vállalja a médiában való szereplést, az tudja, hogy van egy ilyen oldala is, ezzel együtt kell élni.
Hát igen, erre szokták mondani a tanácsadók, meg a közösségi média szakértők, hogy nem kell foglalkozni ezekkel a kommentekkel, mindig vannak trollok, el se kell olvasni, de valójában ezt nagyon nehéz megtenni. Tehát amikor a saját oldaladat nézed, látod, kezeled, akkor tehát elolvasod, és nem tudod magad függetleníteni tőle. Legalábbis nekem nem megy, meg szerintem nagyon sokaknak nem megy, szóval ezt teljesen megértem, ezt a részét. De aztán ezek után szerintem, hogy legyen azért pozitív kicsengése is ennek a történetnek. Az előadásodban azt mondtad, hogy az első 2 hónap nagyon nehéz volt, de utána eltelt fél év körülbelül, tehát hogy év végére már teljesen másképp látta ezt a helyzetet, mert olyan fordulatok álltak be az életedben, amelyek nem történtek volna meg, hogyha akkor nem mész haza.
Igen. Én ugye felmondtam, mikor kimentem Latin-Amerikába a munkahelyemen, a HR-es munkám van, és végül is én az oldalam mellett döntöttem, tehát én a papírszárnyak oldalt vezetem azóta is, és egy rövidebb időre a marketingben is elhelyezkedtem, szóval teljesen szakmát váltottam, és szerintem, hogyha nincs ez a törés, akkor nem biztos, hogy pont így alakul, de nem tudom, most úgy éreztem, hogy ha most nem, akkor soha. Úgyhogy ebbe belevágtam, illetve vőlegényem is lett ez alatt az időszak alatt, szóval elég sok dolog megváltozott. Új célokat tűztem ki, tehát újra kellett definiálni igazából az összes álmomat, mert amik voltak, azokat mind el kellett engedni, és azok most valószínűleg nem is lesznek megvalósíthatóak így a belátható jövőn belül, de szép lassan új célokat tűztem ki, és azok felé kezdtem el haladni.
Ugye ebben a kontextusban érdekel engem nagyon, hogy foglalkozt egy kérdés, hogy hát most lehet arról beszélgetni, hogy van eleve elrendeltetett dolgok, tehát hogy ki tudja, hogy mi történt volna ez alatt az 5 hónap alatt, hogyha ez nem történik meg, tehát lehet, hogy akkor későbbiekben még nagyobb bajba kerültél volna. Ezekkel lehet gondolkodni, valójában fölösleges, megtörtént és előre kell nézni. De most, hogy látod már az életedet azóta, tehát lett új munkád, ráadásul olyan munkád, amiben lehet, hogy egyébként nem helyezkedtél volna el, lett vőlegényed, megtalált a szerelem. Hogyha most visszaforgathatnád az időkerekét, és megkérdezni tőled a képzeletbeli aranyhal, hogy hát Noémi, hogyha választanod kéne, hogy akkor ott mi történt volna, ez megtörténik, és hazajössz, és utána éled azt az életed, és ebben a helyzetben és szituációban, élethelyzetben vagy, amiben most vagy, vagy folytatod az utat, akkor melyiket választottad volna? Mit választanál most? Úgyhogy tudod már a kifutását.
Én szerintem életemben nem gondolkodtam még annyit kérdésem, mint ezen az egyen, mert én ugye ezt már pár hónapja megkaptam tőled, és azóta gondolkodtam ezen a kérdésem, és tudom, hogy mi lenne az elvárt válasz erre a kérdésre, de nem érdekel, azt fogom mondani, amit tényleg gondolok. Én,
van erre elvárt válasz?
Szerintem az elvárt válasz, hogy igen, szerettem volna, hogy ugyanígy történjen minden, mert abból tanultam, mások is tanulnak belőle, ami egyébként mind így van, de én ezek ellenére is azt mondanám, hogy nem, soha nem élném ezt át újra, és soha senkinek nem kívánom, hogy ezt átélje, mert borzalmas helyzet, alapvetően elveszíted a bizalmadat az emberek felé, elkezdesz félni, aminek egy része talán nem baj, hogy megvan az emberben, de eddig is azért valamennyire körültekintő voltam, vagyis igyekeztem, és azt gondolom, hogy a jó dolgok, amik meg megtörténtek az életemben, azok megtörténhettek volna enélkül is. Változott a személyiségem, nagyon sokat adott, és azt gondolom, hogy másoknak is adott ez a történet, mert hát, ha tényleg tanultak ebből a történetből, alapvetően én enélkül jobban el tudom képzelni az életemet. Tehát ugye ez nem visszaforgatható az időkereke, úgyhogy ezzel kell élni.
Persze, hát provizorikus a kérdés teljes mértékben. Nincs elvárt válasz, és én is azt gondolom, hogy ezt válaszoltam volna egy hasonló kérdésre, hogyha egy ilyen szituációba kerülök. Már csak a kíváncsiság miatt is, hiszen valamit elvettek tőlem, amit már soha nem fogok megtudni, hogy mi történt volna. Igen. És hogyha valaki szeret utazni, akkor benne van hogy te is vízöntő vagy, én is. Függetlenség, felfedezés iránti vágy szerintem mind a kettőnkben benne van. Tehát, hogy igen, tehát, hogy elvették a felfedezésnek a lehetőségét, a vágyaim és kíváncsiságom kiteljesedésének, megélésének a lehetőségét, ami mind benned volt és előtted volt, és tökre megértem ezt a választ, hiszen én szeretném tudni, hogy mi történt volna, és annak megfelelően, és pontosan, amit te is mondtál, hogy valószínű, sőt, hát van esély rá, hogyha ezek a dolgok megtörténtek veled, miután egy hét után hazajöttél, miért ne történhettek volna meg 5 hónap után is? Mit tanultál belőle? Tehát mi az, amit most már másképp csinálsz, vagy másképp csinálnál, vagy mit tudsz tanácsolni? Nyilván a kézenfekvő dolgokon túl, de milyen tanulságokkal szolgált ez számodra?
A tanulság az volt, hogy nincs olyan helyzet, amit ne lehetne megoldani. Tehát én ezt tanultam belőle, és azt is, hogy én magam is képes vagyok mindent megoldani, egy ilyen lehetetlen helyzetet. Sokan mondták nekem ezután, az eset után, hogy hát ők nem tudják, hogy oldották volna meg, nem tudták volna meg, de meg tudták volna oldani, mindenki meg tudja oldani, mert rá vagy készerülve, és nagyon jó önreflexió volt, hogy amúgy igen, képes voltam rá, nem akartam feltétlenül ezt a helyzetet megoldani, de mikor belekerültem, a megoldást kerestem, kijöttem belőle, felálltam belőle, és felépítettem valami egészen mást. Persze nem mindenki reagál ugyanúgy egy ilyen helyzetre, de alapvetően ebből ki kell jönni, tehát hogy fel kell állni. Szóval én ezt tanultam igazából magamról, hogy ez a helyzet is, egy tényleg ennyire lehetetlennek tűnő helyzet is igazából megoldható.
Kétségtelenül segítenek ezek a helyzetek, hogy az ember meghaladja korábbi önmagát, tehát megismeri a saját viselkedését egy olyan szituációban, amiben soha nem került meg korábban, és hát aki utazik, az pontosan tudja, hogy tényleg egészen lehetetlen helyzetekbe tudunk belekerülni, és csodálatos módon mindig van megoldás, még akkor is, amikor nem gondoljuk, hogy ezt meg tudtuk volna oldani. Egyébként pedig én azon gondolkodtam el, és ugye itt utaltam arra, hogy már az Ecuadori utamon is egy kicsit más szemlélettel utaztam, hogy annyira törékeny az ember, és annyira támadható az ember, és annyira, hát világít az, ahogy te is mondtad, tehát egy lány, de egy férfi is, hogyha a hátán van a hátizsák, az egy olyan célpont, hogy tényleg hát vörösen ízik az éjszakában, de hogy én azóta soha sehol nem gyalogolok a cuccaimmal. És Európában sem biztos, hogy fogok, mert ott is történhet bármi.
Igen, nagyon sokan megkerestek ezután, az eset után, hogy velük történt hasonló. A legtöbb történetet Európából kaptam, nagyvárosokból, akár még Budapestről is. Szóval én, amióta ez történt, én nem szívesen sétálok éjszaka vagy este. Amúgy sem, egyedül nagyon-nagyon ritkán. Az teljesen kikopott az életemből, de kicsit szerintem vissza kell építeni. Nem azt mondom, persze minden cuccunkkal, de akkor is ebben egy ilyen extra tudatosságra léptem, és én mindenkitől azt kérném, hogy egy nagyon picit fontolját, hogyha egyedül utazik, vagy akár kettesben, mert ezt szerintem, ha két fő együtt utazik, akkor is megtörténhet, hogy mi fér bele, és mi nem, hogy egy picit csak gondolja át, hogy tényleg este 11-kor ott lehet-e sétálni, nem lehet-e, érdemes-e tömegközlekedést használni, mekkora a kockázata, és hogyha már ez az átgondolás egy picit segít pár embernek, akkor már igazából nyert ügyünk van.
Igen, és hát azért is kérdeztem, hogy volt-e előzménye, mert a baj az egy olyan műfaj, aminek nagyon sokszor nincsen nincsen előjele, nincsen előzménye. Tényleg a legnagyobb biztonságból, pont az Egfáder úttal kapcsolatban meséltem, amikor kizártam magam az autóból, ülsz az autóban, szól a zene, a klímából jön a hűvös, és akkor megállsz a semmi közepén, kiszállsz, becsukod az ajtót, az autó bezárja magát, és ott vagy egy esőerdő közepén kizárva magad az autóból. Közel sem akkora probléma, mint a vélet történt, de hirtelen az a, hát az ilyen illuzórikus biztonság, ami benne vagy, az így megmutatja a sebezhetőségét mindennek. És akkor egy picit, hogy a kicsengés azért mégiscsak pozitív legyen Dél-Amerikának, ugye azért utazgattál te Kolumbiában, Mexikóban, úgy itt utaltál rá a beszélgetésnek az elején. Te miért szereted Dél-Amerikát, miért pont Dél-Amerikát választottad erre az útra, amely aztán végül nem valósult meg, nem tudom, ezt majd elmondod, hogy most milyen terveid vannak, vagy akár szeretnél-e visszamenni egy hasonló utazásra, de hogy mit nyújt neked Dél-Amerika, mi az, amit, mert gondolom akkor Mexikó és Kolumbia kapcsán, vagy utazásod kapcsán valami olyat kaptál ettől a kontinenstől, ami arra sarkalt, hogy további felfedezéseket tegyél.
Igen. És ugye Kosztarikát is sikerült még így felfedezni.
Közép-Amerika, Dél-Amerika, igen.
Én imádom a spanyol nyelvet, nekem szerintem ez a gyengém leginkább, mert ez ugye mindent átitat, a zenéjüket, a beszédüket, a kiírásokat, az ajtó, mindent, és nekem ez önmagában már egy olyan exotikum, ami miatt nagyon szívesen megyek oda, de a történelem, az emberek, hogy egyszerűen más, mint itthon, a klíma, hogy általában azért jó idő van, az, hogy olyan tájak vannak, amit itthon soha nem láttunk még, maximum a televízióban, de még ez sok más országra is persze elmondható, de nekem ott volt Kosztarikában ilyen váó érzés, hogy ó, tényleg ilyen egyes erdő? Eddig szép volt a képeken, de azért így, igen, élőben egy kicsit más. Meg a piramisok, meg nem tudom, az egész, meg nekem Márquez, ugye, az teljesen Dél-Amerika, én több helyen is voltam, ahol ő alkotott, az is nekem egy kicsit így össze kapcsolódik, és valahogy én nagyon fiatalon elkezdtem már Márquezt olvasni, mert ilyen 15-6 éves koromban, és az a világ, az nekem teljesen, mondjuk Kolumbia, meg Latin-Amerika, és hogyha ott vagyok, akkor azt érzem, mint hogyha egy Márquez regényben lennék.
Igen, és Kolumbiának különösen van egy nagyon érdekes hangulata, ami végigkíséri az egész utazást, és ezt keresem ennek a forrását. Ekvádorban ezt nem lehet érezni, de Kolumbiában valahogy az életöröm, lehet, hogy a zene, az embereknek a hozzáállása, a viszonyulása, a kedvessége, valahogy a nagyon-nagyon sok nehézség dacára, amin átment az ország, és hát nyilván most is átmegy. Szerintem nagyon sokat lehet tanulni tőlük, hogy hogyan állnak hozzá az élethez. Neked mi az első, hogy becsukod a szemedet, és azt mondom, hogy Kolumbia, akkor mi az első kép, hogy most beugrott?
Nekem Cartagena.
Cartagena? Uh-huh. Érdekes nekem is. Igen. Erre nagyon kíváncsi voltam. Pedig nem feltétlenül Cartagena, vagy Cartagena a legmaradandóbb élmény, de talán a színessége miatt, talán a hangulata miatt, de akkor ezek szerint ez téged is nagyon megfogott. Fantasztikus város egyébként.
Igen. Az valahogy úgy magában, ilyen eszenciálisan magában tartalmazza Kolumbiát, Latin-Amerikát, Dél-Amerikát, spanyol nyelvterületet, a zenét, a színeket, a meleget, a tengert. Valahogy ott minden egy helyen van.
Tényleg, ezt nagyon jól megfogalmaztad. Igen. Eszenciális, és tényleg ott minden megvan, az egész hangulat, és nekem pont Cartagena az utazásomnak a végén volt, és ott megkaptam, gyakorlatilag egy összefoglalót kaptam Kolumbiából, tényleg. Ugye említetted, hogy amikor Kubába mentél, akkor egy párizsi átszállással mentél, a többi utazásra oda milyen csatlakozásokkal mentél, milyen viszonylatokat javasolsz, hogyha valaki Dél-Amerikába szeretne menni?
Hát általában a csatlakozás az vagy Párizsban, vagy Amsterdamban történik meg. Persze ettől eltérő opciók is lehetnek, de ezek általában a leggyorsabbak, és szerintem sokszor a legköltséghatékonyabbak is.
Ezt azért is kérdeztem, mert én most kétszer is voltam Dél-Amerikában az elmúlt években. Én meglepően olcsó és meglepően jó árakat találtam, ugye nagyon sokan panaszkodnak arra most, hogy Ázsia az, korábban ugye Ázsia volt nagyon olcsó, és nagyon jó árak voltak, repjegyárak, de most egy picit ott fölmentek az árak. Én azért is mondtam itt a végén, azért hozzuk a helyi értékre Dél-Amerikát, mert egyébként tényleg egy fantasztikus kontinens, én még tervezek visszatérni, és mostanában szerintem jobb repülőjegyárakat lehet találni Dél-Amerikában, különösen a téli időszakban. Ezt az adást a Budapest Airport is támogatja, és nekik köszönhető illetően kaptunk is némi járatinfót, hogyha esetleg valaki kedvet kapott Dél-Amerikához. Ugye te említetted a párizsi átszállást, meg az amszterdami átszállást, valóban a KLM-nek is egyébként elég sok országba, Quitóba is, meg talán, ha jól tudom, több dél-amerikai országban van járata, de amit még érdemes megfontolni, az a madridi átszállás. Ugye az Iberiának elég jó csatlakozásai vannak Madridon keresztül, ami több szempontból is nagyon praktikus. Egyrészt kényelmes kora délután indulás van Budapestről, tehát nem kell reggel 5-kor meg 4-kor kelni, tehát viszonylag jó időpontban indulnak a gépek, mindössze egy 2-3 órás várakozás van Madridban, ráadásul a világ 10 legjobb repterének választott madridi reptérem, és a hosszú távú járatokon Chilébe vagy Limába, São Paulóba, Buenos Airesbe, Montevideóba, a Mexikóvárosba, tehát gyakorlatilag Dél-Amerika számos országába, illetve annak a fővárosába el lehet jutni, és összességében a teljes utazási idő, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat számít egy ilyen hosszú távú utazás megkezdése előtt, mindösszesen 12-13 óra átszállással együtt, és mindez modern A350-es széles törzsű repülőgépekkel az Iberia járatán, szóval ezt az opciót is fontoljátok meg, hogyha esetleg Dél-Amerikába készültök. Tervezel-e a későbbiekben, vagy tervben van-e dél-amerikai út a következő időszakban? Most hogy alakul az életed? Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nekifutsz-e például ugyanennek az utazásnak, ennek az 5 hónaposnak?
A közeljövőben nem tervezek visszatérni, bár rettenetesen szeretnék, de elég nagy költségvonzata van egy ilyen útnak, ami most nem fér bele, de most csak is anyagi szempontból nem megyek, hogyha meg lenne megfelelő tőke mögötte, amit én évek alatt gyűjtöttem össze, akkor biztos, hogy mennék. Azt nem tudom, hogy 5 hónapra mennék el, de biztos, hogy több országot fedeznék fel, picit hosszabb ideig, tehát nem 1-2 hétig, hanem akár 1-1,5 hónap az simán benne van, és úgy bármikor mennék, amúgy Perúba, Argentinába, nekem az a 2 nagy szerelem most.
Igen, ezt azért is kérdeztem, mert nem tudom, szerintem nagyon benne van az emberben, hogyha valamit így elvesznek tőle, vagy nem tudta megcsinálni, akkor úgy csak azért is kitűzi, hogy már pedig ez nem fog megakadályozni abban, hogy újra nekivágjak egy ilyen utazásnak, de akkor ilyen konkrét terv nincsen, hogy pont ezt az utat...
Nincsen. És alapvetően én úgy álltam ezt hozzá, hogy ezt az álmomat elvették, de hát akkor csinálok másokat. És azóta voltam Egyiptomban, ami óriási élmény volt, többet jártam Európában, többet jártam Magyarországon, elkezdtem itthon felfedezni helyeket, szóval másfele nyílt ki a világ, de kinyílt csak másfele. És attól még visszatérek Latin-Amerikába, mert ugyanúgy szerelem maradt annak ellenére, ami ott történt. Azt nem ígérem, hogy Kubába visszatérek, az sincs kizárva, de az most a közeljövőben tényleg nincs a terveim között, de bármikor visszamennék Latin-Amerikában.
Na és hogyha már az álmoknál, meg az álmodozásnál tartunk, ugye említettem az adásnak a felvezetőjében, illetve neked is, hogy majd lesz egy kérdés még itt a végén, amit minden vendégemnek fel fogok tenni. Amelyik kérdést a Roadmovie Podcast fő támogatójával, az MBH Go hitelkártyával közösen találtuk ki. A kérdés pedig az lenne, hogyha hát semmi más nem lenne a zsebedben, csak egy hitelkártya, és ott lennél a repülőtéren, és ugye sokan elképzeljük ezt a szituációt, hogy ott vagyunk a reptéren, bárhová mehetünk. Teljesen függetlenek és kötetlenek vagyunk, és nincsen nálunk semmi. Csak az a ruha, ami rajtunk van, plusz egy hitelkártya. És ott a kijelzőn nézd a lehetséges desztinációknak a listáját. Hova utaznál?
Nagyon könnyű erre válaszolni.
Könnyű?
Nekem,
jelleg?
Mert én Ausztráliába mennék, mert a kicsi Noéminek az volt az álma, hogy én 5-6 évesen, hogy Ausztráliába költözik, és koalákat fog menteni az erdőtűz elől. Nem biztos, hogy mentenék koalákat, már mint hivatásszerűen, de biztos, hogy oda utaznék, és koalákat néznék, és szerintem ezzel valóra váltanám a 6 éves kori énem álmát. Szóval nekem az lenne az álmom beteljesülése, úgyhogy egyértelműen arra venném az irányt.
És menj el Ausztráliába, mert egyébként óriási élmény. Tehát, hogy a világnak vannak olyan helyei, amelyek nem hasonlíthatóak semmihez. Én az Ecuadorhoz tartozó Galapagos szigeteknél volt ilyen megélésem, hogy nem úgy kezdtem az élménybeszámolómat a családomnak és a barátaimnak, hogy szép, és hasonlítanám ehhez vagy ahhoz. Tehát semmihez nem hasonlítható, és Ausztráliával. Nagyon régen voltam ott 2005-ben, Ausztráliával kapcsolatban ugyanilyen megélésem volt. Nincs még egy olyan hely a Földön, mint Ausztrália, és elsősorban az állatvilág miatt. És akkor ez benne van akkor a középtávú tervekben, Ausztráliába eljutni ezek szerint.
Tudod, el kell jutnom, igen. Ez nem lehet kérdés. Muszáj.
És szerintem hitelkártya kapcsán azért is jó választás Ausztrália, mert Kubával szemben ott mindent meg tudsz vásárolni, és tudod használni a hitelkártyádat. És egyébként a kérdés az azért vonatkozik elsősorban a hitelkártyára, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mi a különbség a hitelkártya meg a bankkártya között. És egyébként, én megmondom őszintén, én két éve vagy másfél éve váltottam ki az első hitelkártyámat, ahol most már tudom, hogy a hitelkártya az mennyi mindenre használható, amire egy bankkártya nem használható. Például, hogy egy példát mondjak, hogyha mondjuk valaki elutazik valahová, és mondjuk szeretne autót bérelni, vagy akár mondjuk pont Kolumbiában motort, robogot béreltem, és ott sem fogadták el a betéti kártyát, hanem hitelkártyát kértek, pontosan a biztosíték meg a hitelkeret miatt. De van egy új szokás, hogy mostanában már szállásokon is hallottam olyat, hogy hitelkártya biztosítékot kérnek, depozitot foglalnak le, ami szerintem nem egy olyan jó fej dolog, de szerintem egy hitelkártya az abszolút nélkülözhetetlen az utazáshoz. Ráadásul visszautalva a kubai esetre, bár ugye ott nem nagyon tudtad volna használni, hiszen ellopták, de hogyha valamilyen váratlan helyzetbe kerülsz, akkor egy nagyon komoly és szerintem fontos biztosítékot ad, hogy nem csak azt a pénzt tudod költeni, ami a számládon van, hanem van egy hitelkereted, amiben, hogyha bajba kerülsz, akkor tudod használni. Persze nyilván figyelni kell arra, hogy a hitelkeretet azt megfelelően kezeld, általában egy ideig kamatmentes, de utána viszont kamatot számítanak fel, tehát érdemes figyelni arra, hogy az ember ne adósodjon el, és lehetőség szerint készpénzfelvételre ne használja hitelkártyát, mert az viszont elég költséges. Szerintem ilyen szempontból nagyon praktikus, és akkor ezek szerint neked Ausztrália. Ezt. Uh-huh. Erről majd lesz egy összefoglaló valamikor az év vége felé, hogy ki milyen desztinációt mondott. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen országok fognak itt előjönni ezen kérdés kapcsán. No, és akkor itt a legutolsó kérdés, ez nem változott, ugye minden adásban fölteszem a gasztronómiára vonatkozó kérdés. Ugye sokfelé jártál, beséltél Ázsiáról, Dél-Kelet-Ázsiáról, Törökországról, Grúziáról, Dél-Amerikáról. Melyik országnak a konyhája áll hozzád a legközelebb, és miért?
A mexikói. Amióta kint jártam, azóta szerintem álmodom ezekről az ételekről, meg italokról, mert szerintem fontos, hogy ott nem csak az ételválaszték, ami nagyon színes és ízletes, hanem az italok is annyira sokszínűek és sokfélék, és én itthon is szoktam, csináltam már például micseládát, az egy ilyen paradicsomos, lájmos, sós sör, borzalmasan rosszul hangzik, de én nagyon szeretem. A legtöbb ember egyébként nem szereti, de szerintem aki kint kóstolja, az általában azért szereti. Kint isteni jókat ettem, nagyon sok, tényleg én nem eszem húst alapvetően, és nagyon sokféle opció van kint, mindig mindent megoldottak, a takót is tudták úgy elkészíteni, hogy hús nélkül, ott van a mole szósz, ami egy ilyen legalább, ha jól emlékszem, ilyen 50 összetevőből készült, kicsit kakaószósz, ott van az enchilada, a chilaquiles, a marquesitas, mindenféle étel, szóval olyan sokszínű.
Abban mi van abban a szószban? Abban a barna szószban, mert én ezt a mai napig nem tudom, az babszósz?
Kakaó,
vagy van
kakaó alap a fő íz. Benne, nem tudom egyébként az teljes összetevő listát, nagyon sok fűszer van benne, még ezt tudom, és nagyon sok ideig hagyják ezt érlelődni, ezt a szószt a jobb helyeken. És lehet akár ilyen 30 összetevőtől, akár nem tudom, ilyen 80-ig.
Tehát ez ilyen nagyon szürreális tud lenni egyébként, amikor beülsz egy igazi mexikói étterembe, ami nem a Tex-Mexet jelenti, amivel az ember itthon nagyon gyakran találkozik, és gyakorlatilag szinte minden ételhez mellett a tányéron ott van ez a folyós barna szósz, mert ez először olyan furcsán néz rá, de ez egy idő után nélkülözhetetlenné válik, tehát úgy megszereted, és szerves része az étkezésnek.
Vagy csak még kiemelve az avokádót, vagy a mangót, ami ugye nem önmagában nem egy teljes étkezés, hanem alapanyag, de hát milyen isteni mangó van kint, tehát ezt nem lehet semmihez hasonlítani. Az egyik szállásomnak a kertjében volt egy mangófa, és hogyha onnan leesett valami, akkor azt meg lehetett tenni, és akkor reggelire frissen leesett érett mangót enni, az teljesen, de semmihez se fogható élmény.
És azt tudja, aki kóstolt már valamilyen déli országban mangót. Én az egyiptomi mangóval vagyok így, hogy olyan íze van, mint egy cukorba harapnál, tehát elképesztően finom, és aztán az ember ugye próbálja a hazai szupermarketekben ugyanazt a hangulatot, meg ezt az ízt megtalálni, megveszed a mangót, és sem állagában, sem ízében gyakorlatilag köze nincsen ahhoz, mint amit ott megtapasztaltál, meg kell hozzá a hangulat is. Nyilván Mexikóban teljesen másképp éli meg az ember.
De azért itthon is vannak egyébként alapvetően szerintem jó mexikói éttermek, hasonló hangulat.
Jó mexikói éttermet, ami nem Tex-Mex, mert én nem ismerek egyet sem. Nyugodtan mondjál neveket.
Az én személyes kedvencem az Iguana. Uh-huh. Azért olyat visszaadni egyik sem tud, ami kint van, de szerintem ezt nem is lehet elvárásként egy étteremmel szemben támasztani, mert egész egyszerűen nem tudják pont azokat az alapanyagokat feltétlen beszerezni, vagy úgy elkészíteni, de ott például van mole szósz, meg lehet kóstolni. Azt csak a bevállalósabbaknak ajánlom. Szerintem az nagyon jó, illetve van egy kisebb étterem, amit én nagyon kedvelek, ez Újpesten van, ez a Calavera étterem.
Arról még nem hallottam. Újpestnek melyik részén van?
Újpest városközp.
És ez miért jó? Tehát miért ajánlod ezt az éttermet különösen?
Kicsit kisebb, halkabb. Szerintem az iguana nagyon hangos tud lenni. Én ott többször voltam már, és elég nagy hangzavar tud lenni.
Igen.
Tehát kicsit ilyen személyesebb talán. Az italválaszték az nagyon széles egyébként. Nagyon sokféle tekila, meg sör van, és az ételek is finomak.
Köszönöm, ez benne lesz a hírlevélben, és ki is fogom próbálni, mert keresem a jó, mert én nagyon szeretem a mexikói konyhát, ami túlmutat a takon, de erről az Újpestről meg nem hallottam, úgyhogy köszönöm az ajánlást, és hát köszönöm szépen a beszélgetést, a végére értünk a mai adásnak. Természetesen neked is szeretném megköszönni a verbális köszönetem túl egy CEVE utalvánnyal, amit ezúton örömmel át is adok
nagyon
neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez egy 20 000 forintos vásárlási utalvány, amit egy CEVE fotókönyv elkészítésére, vagy bármi másra fel tudsz használni a CEVE oldalán, úgyhogy hát azért összegyűlt szerintem néhány emlék, ami
igen, van miből válogatni, meg lesz is szerintem. És köszönöm én is a lehetőséget, meg a beszélgetést, meg remélem, hogy tanúságos is volt másoknak is.
Nagyon tanúságos volt, engem egyébként most is egy picit megviselt ezt most már másodszor meghallgatni, illetve hát még leveleztünk róla, tehát nagyon nagy meglepetés nem volt a Járatlan Utakon fesztiválon, de ott hallottam így teljes egészében a történetet. Le a kalappal a kitartásod meg az erőd előtt, hogy így fel tudtál állni belőle, és ilyen mosolyogva, látszólag kiegyensúlyozottan tudsz róla beszélni?
Dolgoztam rajta.
Dolgoztál rajta.
Igen.
És nagyon bízom benne, hogy sikerült másoknak is egy kis tanulságtételt adni ezáltal.
Igen, és szerintem az is fontos, hogy ebből mindenki próbáljon meg egy picit okulni, de el ne vegye a kedvét az utazástól semmiképp sem, mert az enyémet se vett el, és ha az enyémet nem vett el, akkor szerintem mindenkinek érdemes belevágni, és én egyedül is ugyanúgy szeretnék utazni a jövőben, mint korábban tettem. Kicsit máshogy fogom csinálni, kicsit elővigyázatosabb leszek, de attól még ugyanúgy fogom csinálni, mert szeretem csinálni, és ezt nem tudták tőlem elvenni.
És fogsz is, nagyon ritkán történik ilyen. Tehát ez sajnos éppen belefutottál, de ilyen történetet, ennyire utazást alapvetően keresztül húzó és meghatározó, az életet is ilyen szinten meghatározó történetet, vagy minek nevezzük ezt, katasztrófának szerintem nyugodtan nevezhetjük. Én még nem hallottam, és nagyon ritkán hallunk, úgyhogy valóban ne vegy el senkinek a kedvét az utazástól, és Dél-Amerikától sem, mert én se véletlenül mentem vissza, most már 2 évben kétszer, szóval tényleg szuper hely. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Kedves roadmovie hallgató, köszönöm, hogy 2024-ben is velünk vagy. Cserébe ígérem, hogy innentől folyamatosan érkeznek majd az új adások, és mint mondtam, sok extra tartalom is vár majd. Addig is kérlek, ha még nem tetted meg, mindenképpen iratkozz fel a hírlevélre, így minden adás reggelén egy kivonatot kapsz az adásban elhangzott legfontosabb említésekről, linkekkel és leírásokkal. És továbbra is küldünk neked egy CEVE utalványt, amihez ennél egyszerűbben nem is juthatsz hozzá. Jövő héten városlátogatásokra megyünk, addig is sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast mai adásának kiemelt támogatója az MBH Go hitelkártya volt. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj a barátaidnak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Roadmovie a te utad. Még nem ért véget teljesen az adásunk, a továbbiakban az MBH Go hitelkártyával kapcsolatos fontos tudnivalók hangzanak el. Kérjük, hogy figyelmesen hallgassd végig tájékoztatásunkat. Köszönjük! A Go hitelkártya THM értéke 47,1%. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembevételre, a készpénzfelvétel után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvétel aktuális kamatát a bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM értéke az ügyfél jóváhagyott hitelkeret összegének és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata magasabb THM-et eredményez. A hitelkártya szolgáltatás nyújtója az MBH Bank NRT. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltés szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek. A bank a bírálat jogát fenntartja. Részletek a bank mindenkor hatályos hitelkártya általános szerződési feltételekben, az általános üzletszabályzatban és annak függelékeiben, valamint a hitelkártya hirdetményben találhatóak. Az aktuális kondíciókért látogass el bankfiókjainkba, vagy az mbhbank.hu/hirdetmények weboldalra.